Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és énekeljük el Isten tiszteletünk folytatásaképpen 834. dicséretünk első versét. 834. dicséretünk első verse így kezdődik: ébredj bizonyság tévő lélek. A gyermekeket pedig kérem, hogy jöjjenek gyermek Isten tiszteletre, én leszek a velük, szeretetre várom a kicsiket.
A mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az Atya Istentől, aki teremtette az eget, a földet és benne mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint megvan írva a tegnapi, illetve a mai újszövetségi ige szakaszunkban, a Máté evangélium a 19. fejezetében, a 27. verssel kezdődően, egészen a 20. fejezet 16. verséig. Egy hosszabb igeszakaszt olvasok, a gyülekezet figyelmesen és leülve hallgassa meg. A megnevezett helyről, Máté evangéliumának a 19. fejezetéből, a 27. verssel kezdődően így szól hozzánk Istennek igéje. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik: bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldagálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak 1-1 dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak 1-1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem 1 dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Kedves testvérek, nagy érték a munka. Hát úgy is mondhatnánk, hogy a munka hozzátartozik az emberi lét alapjához. És igenis, dolgozni kell, mert a mindennapi betevő falat megszerzéséhez kell a munka, és kell az ezért járó fizetés, a bér. És azt gondolom, hogy nagyon hálásnak kell lennünk akkor, hogyha van az iskolai végzettségünknek, a szakértelmünknek, a tehetségünknek megfelelő munkánk. Na de hát nagyon jól tudjuk, hogy az is előfordulhat, hogy nincs munka. Vagy egész egyszerűen nem találunk olyat, ami a számunkra megfelelő lenne. Ebben a mai világban egyáltalán nem ismeretlen a munkanélküliség fogalma. És látjátok, hogy Jézus korában sem volt az. Az akkori munkanélküliek mindig a piasztereken várták a gazdákat, várták azt, hogy felfogadják őket, és hogy elvigyék napszámba. A felolvasott történetben, ebben a példázatban, a szőlőmunkások példázatában is pontosan erről olvasunk. Hát azt látjuk, hogy Jézus a tőle megszokott módon egy példázattal válaszol a tanítványoknak egy korábban feltett kérdésére. Mert hallhattátok, hogy a tanítványok kérdezik Jézust. Azok a tanítványok kérdezik ők, akik oly régóta követik őt már jóban, rosszban. Akik hallgatják a tanítását, láthatták azt, hogy betegeket gyógyít, hogy csodákat tesz. És egy napon Péter előáll, és egy kérdést intéz Jézushoz. Azt mondja neki, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jogos a kérdés. Mi lesz hát a jutalmunk? Kérdezték a tanítványok 2000 évvel ezelőtt, de kérdezik ma is oly sokan. És lehet, hogy már mi is megkérdeztük. Mi a hasznunk abból, hogy keresztények, hogy református hívő emberek vagyunk, hogy olvassuk a Bibliát, templomba járunk, adakozunk, hogy talán másképp gondolkozunk, hogy talán másképp hozunk meg bizonyos döntéseket, hogy talán másképp látunk bizonyos dolgokat, mint az átlag ember. És talán mindannyiunkban felmerült már a kérdés, hogy megéri ez nekünk? Mert azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik nem így tesznek, mégis sokkal előrébb tartanak, mint azok, akik hűségesen próbálnak az Isten útján járni. Megéri-e a hívő embernek az, hogy az Istennel jár? Egyszer régen azt hallottam egy idős nénitől, akinek súlyos beteg lett a férje, amikor elmentünk hozzájuk látogatóba. Ez a bácsi hosszú időn keresztül presbiter volt, majd gondnok is lett, de megbetegedett. És ott a beteg ágya mellett azt mondta neki a felesége, hogy hallod? Hát mi hasznod lett neked abból, hogy egész életedben szolgáltad az egyházat? Mindig az első volt neked a gyülekezet. Még bennünket is háttérbe szorítottál. És most látod, mégis betegséget kaptál. Hát mire volt jó ez az egész? Mire mentél a nagy hiteddel, a nagy szolgálatoddal? És talán teljesen magától értetődő ez a kérdés. Megéri nekünk hívő, református keresztény életet élni? Hát nem jobb, vagy nem könnyebb azoknak, akik nem ismernek se Istent, se embert. Akiknek nincsen semmiféle erkölcsi mércéje, ami valamilyen módon kötelezné őket. A tanítványok is ezt kérdezik. Miért van ez? Hát azt gondolom, hogy azért, mert az ember alapvetően materialista. Azt hiszi el, amit lát. Az a fontos, ami megfogható, aminek az értéke pénzben kifejezhető. És a hit, és maga az Isten, az nem látható. A hívő életünk, a szolgálatunk sem kézzel fogható. De másképp is feltehetjük a kérdést. Amiben mi hiszünk, számunkra annak van-e haszna? Nagyon jól tudjátok, hogy ezen a világon minden a haszonelvűség alapján működik. Sok mindent az határoz meg, sok döntést úgy hozunk meg, hogy van-e hasznom belőle, vagy nincs. Sokszor sajnos az emberi kapcsolataink is így működnek. Van-e hasznom abból, hogy ezzel vagy azzal barátkozom? Vagy mint a régi időkben, van hasznom abból, hogy ezt a lányt veszem feleségül? Biztosan emlékeztek a Körhinta című filmre. Nemrégen ismételte újra a tévé. És ebben van egy ikonikus mondat, amikor azt mondják a szülők, hogy hiába a szerelem, mert a föld a földhöz házasodik. És tényleg így gondolkodott régen az ember, és sokszor ma is így gondolkodik ez a világ. Mindegy, hogy mit szeretnék a szívem szerint, azt csinálom, amiből nekem személy szerint hasznom van. Az ember ilyen. És látjátok, ezért kérdezik ezt a tanítványok. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus, tudod, mi mindent otthagytunk, érted? Mi lesz a hasznunk abból, hogyha téged követünk? Család, munka, otthon. Mi mindent hátrahagytunk azért, hogy téged követhessünk. Hát ne mondd nekünk azt, hogy mindez hiába való volt. Gyerünk, felelj! Mi lesz a jutalmunk? És azt látjuk, hogy Jézus nem szidja meg ezeket a tanítványokat. Nem mondja nekik azt, hogy hát hogy kérdezhettek ilyet, még hogy jutalom. De a tanítványok ugye kérdeznek, és ő most is, mint oly sokszor, példázattal válaszol nekik azért, hogy mindannyian megértsék a lényeget. És azt látjuk ebben a példázatban, hogy egy olyan képet hoz, ami nagyon gyakori volt Palesztinában. Ugye tudjuk, hogy a munkások felfogadásának a helye az a piactér volt. És akik dolgozni akartak, azok már reggel 6 óra előtt kimentek oda, mert a munkanap az reggel 6-tól este 6-ig tartott. És ebben a példázatban a gazda reggel 6-kor kimegy a piacra, felfogadja a munkásokat, megegyeznek a napi 1 dénár napszámban, és kimennek a szőlőbe. Hát tudjuk, hogy abban az időben a szőlő volt a minden, a bor pedig a legnemesebb ital. Éppen ezért a szőlőskertek nagyon értékesek voltak. Na de azt olvastam, hogy eltelik néhány óra, és a gazda újra és újra kimegy. Kimegy 9-kor, kimegy délben, 3-kor, de még 5-kor is. Mert nagyon sok a munka a szőlőben, és a munkás kevés. És azt látjuk, hogy még délután 5-kor is találott olyan embereket, akik még mindig abban reménykednek, hogy talán lesz munkájuk. Talán lesz egy kis pénzük, amit majd este hazavihetnek a családnak. És milyen érdekes ez, hogy a gazda még a munkaidő vége előtti utolsó órában is fogad fel munkásokat. Milyen különös ez a gondolkodás mai ésszel nézve, ugye? Hát talán egy vállalkozás tönkre is menne, hogyha a főnök az így gondolkodna. Azért, mert nem éri meg. Na de ez a gazda másképp gondolkodik. Mert neki az a fontos, hogy minél többen munkához jussanak, és bért kapjanak. Ugyanakkor emlékeztek a történetre? Ez a gazda nagyon furfangos, mert a nap végén nem az elsőket fizeti ki először, hanem azokat, akik utolsóként csatlakoztak. És hát látják az elsők, hogy milyen bőkezű a gazda, hogy egy napi bért kifizet nekik, és már dörzsölik is a tenyerüket, hogy most több pénz fog állni a házhoz, mint egy átlagos napszám. Hiszen azt gondolják, hogy ha az 5 órások megkapják a teljes napszámot, akkor nekik egy kis matekkal legalább 10-szer annyi jár. És mit láttunk? Hát az, hogy nem így történik. Mert amikor eljön az este, kiderül az, hogy ugyanazt az 1 dénárt kapja meg az is, aki csak 1 órát dolgozott, mint az, aki 12 órát dolgozott a tűző napon. És hát érezhettétek a történetből, hogy kitör a botrány, mert elszakad a cérna a munkások között. És a reggel óta a szőlőben lévő munkások egész egyszerűen felháborodnak. Hogy tehet ilyet? Mekkora átverés? Mennyire igazságtalan ez a gazda? Kedves testvérek, hát nyilvánvaló, hogy ebben a példázatban a munkások az az Isten népe, a gazda az az Isten, a munka pedig a hívő élet. És milyen az Isten? Ugyanazt a bért adja mindenkinek. Ez nem igazságos. És talán a munkásokkal együtt mi is zúgolódunk. Mert ez a történet talán sérti az igazságérzetünket. Mit gondol az Isten? Mindenkinek egyformán mér? Azért voltam én hűséges? Azért jártam egész életemben templomba? Azért adakoztam annyit? Azért szolgáltam én olyan hosszú időn át neki, hogy ezt tegye? Sokszor azt gondoljuk, hogy az Istennek úgy kellene gondolkodnia, mint egy igazi főnöknek, aki megjutalmaz és prémiumot oszt akkor, ha jól teljesítesz, de keményen elmarasztal akkor, hogyha nem jól végzed a dolgodat. Ó, hát ez még csak most jött ide a múlt héten, hát ez még bizonyítson. Nem, hogy jutalom. És az ember azt gondolná, hogy így kellene tenni az Istennek is. Igenis, legyen igazságos. Jutalmazza meg a jókat, a hűségeseket, és büntesse meg keményen a hitetlent, a semmire kellőt. Csak hogy kedves testvérek, a mindenható Isten, az fittyet hány a matekra, meg a mi emberi gondolkodásunkra. Mert ez nem verseny, hogy ki hogy teljesít, annyi lesz a jutalom. Mert Isten annak ad kegyelmet, akinek akar. Mert az ő kegyelme határtalan, és mindenki azt fogja megkapni a gazdától, amit megígért. És valóban, az Isten országában vannak olyanok, akik már reggel óta ott vannak a szőlőben, akik gyermekségüktől fogva ismerik az Istent, hívő életet élnek. És ott vannak azok is, akik életük delén, vagy még később jutnak el oda, hogy nekik szükségük van a hitre, az Isten oltalmára, bűnbocsátó kegyelmére. Mert az Isten kit előbb, kit később szólít meg. Úgy, mint ebben a példázatban. És kedves testvérem, te adj hálát akkor, hogyha már gyermekkorod óta ismered őt. Mert a gazda, az Isten, az újra jön és újra keres. Keres minket. Keres téged, akkor is, amikor már esteledik. Akkor is felfogad, akkor is elhív a szőlőjébe. És te, meg én, az életünk végén megkapjuk a bérünket, az örök élet ajándékát, amelyet megígért az Úristen mindannyiunknak Jézus Krisztusért. Azért, mert ő jó, igazságos, és kegyelme határtalan. Mert ő ugyanannyit ad az utolsónak, mint az elsőnek. Ugyanannyit juttat nekem, neked vagy másnak is. Mert neki úgy tetszik. És az ő szemében minden ember ugyanolyan fontos, és ugyanolyan értékes. És milyen az ember? Mi mégis zúgolódunk. És mégis azt mondjuk, hogy igazságtalan az Isten. Hát hogy van ez? Ugyanazt a fizetést kapni kevesebb munkáért? Hát az hogy élt az előtt? Most meg templomba jár? Hát tudom én, hogy mi minden terheli az életét, hogy hány pénzt ér. Hát mit képzel? Igazságtalanság neki megbocsátani, és igazságtalanság mindenkit egyformán szeretni. Igazságtalanság mindenkinek egyforma mértékkel mérni. Emlékeztek? Hát Jónásnak is ez volt a problémája. Hát miért nem pusztult el Ninive? Hiszen ő meg így szégyenben maradt az ítéletes proféciáival. És nem érti, hogy az Isten miért könyörülő, és miért megbocsátó. Nem érti, hogy az Isten miért igazságtalanul jó. Kedves testvérek, emberi mértékkel mérve természetesen igazságtalan volt a bérezés. Ugyanakkor Jézus világossá teszi, hogy az Isten logikája szerint meg igenis jogos és igazságos. Mert az Úristen minden bűnünk, minden istentelenségünk ellenére is megkönnyörül rajtunk. Ő nem mond le egyikünkről sem, még a legrongyabbról sem. És mit üzen nekünk ma ez a példázat? Hát azt, hogy az Úristen szabad mindenre. És ő úgy változtat meg életeket, ahogyan ő akarja, ahogyan ő jónak látja. És az Isten országának más törvényei vannak, mint nekünk embereknek. És amikor Péter kérdez, Jézus megadja a választ ezzel a példázattal. Mi mindent otthagytunk, érted? Mi lesz hát a jutalmunk? A szőlőben végzett munka, az Istenért végzett szolgálat. És azt gondolom, hogy nagyon nagy ajándék az, hogy bármit tehetünk emberként az Isten országáért, nem csak lelki pásztorként, presbiterként, gyülekezeti tagként, egyszerű hívő emberként. De mindig Isten dönt a jutalomról. Mert itt nem a teljesítmény számít, meg az évek száma, mint a nyugdíjnál, hanem az, hogy milyen szívvel teszed ezt. És teljesen mindegy, hogy mennyi időt töltünk el az Isten útján járva. Mert az életünk végén ugyanazt a jutalmat kapjuk. Az üdvösséget, az örök életet, amelyet az Úristen megígért mindannyiunknak Jézus Krisztus áldozatáért. Az is, aki kicsi gyermekkorától az ő útján jár, és az is, aki csak élete utolsó napjaiban fogadja el őt. Igazságtalan az Isten? Igen. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez a mi szerencsénk. Mert ha igazságos lenne, és emberi mérték szerint mérne, akkor esélyünk sem lenne az üdvösségre. Kedves testvérek, hatalmas üzenet ez Jézustól, ami azt jelenti, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk az ő szemében. Egy életen át való imádkozás, hívő élet, és a felnőttként való megtérés között nincs semmi különbség. Azért, mert a szőlős gazda úgy osztja a vagyonát, ahogyan akarja. Kedves testvérek, sok a munka a szőlőben. És Isten ma is nagyon sok embert hív el az ő szolgálatába. És olyan nagy kegyelem az, hogy soha nem késő hozzá szegődni. A gazda szőlős kertjében dolgozni. És olyan nagy kegyelem az, hogy mi még ma elfogadhatjuk ezt a hívást. Ma még vele járhatunk. Ma még elfogadhatjuk azt a kegyelmet, amelyet ő felkínált mindannyiunknak. Mert nagyon jól tudjuk, hogy a fizetség az életünk végén az eltöltött időtől függetlenül ugyanaz, az örök élet. Mert ahogyan Jézus mondja, az elsők és az utolsók is együtt fogják dicsérni őt, kegyelméért és szeretetéért. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk énekszóval Isten megszólító szavára. Énekeljük el a 834. énekünknek az első versét. Második versét, bocsánat. A 834. énekünk második versével fohászkodjunk, mert így kezdődik. Ó, bárha lángod fellobogna. Ó, bárha lángod fellobogna, sírre mevő sok mezzet fényél. Ó, bár sokszor a sarkot fogna, aradna így nem lemorul az ég. Mielőtt közös imádságban felelnénk Isten megszólító szavára, jöjjetek, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és kiki gondolatban vigye minden kérését, sóhajtását Isten színe elé. Áldott vagy irgalmas Istenünk, mert meghallgatott könyörgésünk szavát. Felséges Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztus által, hálás szívvel megköszönjük, hogy mi is ott dolgozhatunk a te áldott szőlőskertedben. Mert valamikor életünknek egy pontján megszólítottál, felfogadtál bennünket, és elhívtál a te szolgálatodba. Köszönjük, hogy tudhatjuk, nem vagyunk gazdátlanok, mert van értelme és célja a létezésünknek, minden munkánknak és küzdelmünknek. Mert a te országod építésének, a te gyülekezetednek mi magunk is részesei lehetünk. Urunk, nagyon jól tudjuk, hogy bűneink miatt nem érdemeljük meg jóságodat, megtartó kegyelmedet. Mert oly sokszor vagyunk semmire kellő szolgáid, akik kerülik a munkát, háborognak, lázadoznak ellened. És oly sokszor kérdezik a tanítványokkal együtt, hogy mi lesz hát a jutalmunk. Hogy mi hasznunk van nekünk abból, hogy téged követünk, hogy hívő életet élünk. Bocsáss meg azt is, ha bennünket ért bajok, próbák és tragédiák olykor megrendítik a beléd vetett hitünket, és megkérdőjelezik a te igazságosságodat. Bűnbánattal megvalljuk előtted, hogy hányszor lázadtunk már mi is ellened. Hányszor vontunk téged kérdőre ugyanúgy, mint ezek a szőlőmunkások. És milyen nagy kegyelem, hogy te ennek ellenére is keresel, és szeretsz bennünket. És mindannyiunknak ugyanazzal a mértékkel mérsz. Köszönjük, hogy a te mértékeddel mérve mindannyian ugyanolyan értékes gyermekeid vagyunk, akiknek elkészítetted az örök élet ajándékát. Arra kérünk, hogy engedd, hogy jó munkásaid lehessünk. És kérünk, hogy használj bennünket ezután is a te országod építésében. Urunk, tudjuk és valljuk, hogy ez a világ a te szőlőskerted. Kérünk, adj békességet, és némítsd el a fegyverek zaját. Kérünk, oltalmazd a világban dúló háborúk elszenvedőit. Eléd hozzuk kárpátaljai magyar testvéreinket, és mindazokat, akik ártatlanul szenvednek ma is értelmetlen háborúkban. Könyörgünk a mi drága magyar hazánkért, és magyar nemzetünkért itthon, az anyaországban és határainkon túl is, a Vajdaságtól Felvidékig, Erdélytől Kárpátaljáig. Urunk, oltalmazd magyar testvéreinket szerte a nagyvilágban. Istenünk, fohászkodunk hozzád a mi szeretett gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Most különösen azokért imádkozunk, akiknek mély bánat terhe nyomja a szívét, mert koporsó mellett kellett megállniuk. Erősítsd őket, és a szeretettel emlékezőket is a feltámadás örömüzenetével. Kérünk, hogy gyógyítsd a betegeinket, akik akár otthonaikban, akár kórházi ágyukon várják a tőled jövő gyógyulást. Kérünk, hogy adj erőt a mindennapok harcaihoz, fiatalnak és idősnek, gyengének és erősnek egyaránt. Légy az örvendezőkkel, akiknek nagy örömük van, mert évfordulót ünnepelnek, vagy éppen gyermekáldásért adhatnak hálát. Istenünk, eléd hozzuk azt a jegyes párt, akik a házasság kötésükre készülnek. Kérjük, hogy áld meg az ő családjaikat, a készülődésüket, az életüket, a közös jövőjüket. Gondviselő kegyelmet kísérjen bennünket az előttünk álló héten, és életünk minden napján. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Jöjjetek, folytassuk fohászkodásunkat, és fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, mint Isten tiszteletünk részét. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.